Ez az ige hirdetés elhangzott 1990. május 26-án. A témával az isteni tanácshatározat valósággá válik a mi korszakunkban. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Az előbb már utaltam arra, hogy ha valaki annyit prédikál, mint én, akkor örül, ha ülve is maradhat. Másrészt Pál apostol azt mondja, hogy ez egy isteni kötelesség. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot, mondja ő. Meggyőződésünk az, hogy őszinte szívvel elmondhatjuk, hogy az eredeti Istentől kapott és kinyilatkoztatott tiszta evangéliumot hirdetjük Jézus Krisztusról. Ugyanazt az ige üzenetet, ugyanazokkal az eredményekkel, mint az elején. És szeretett testvérünk kifejezetten megemlítette Branham testvért. Mi mindannyian osztjuk ezt a véleményt, és ezt szívből tesszük. Mert Isten rendkívüli módon felhasználta és megáldotta őt. Ő volt az egyetlen, aki a mi Urunk ideje vagy napjai óta úgy viszonyult Istenhez, mint Mózes, és csak nagyon kevesen éltek itt ezen a földön, akik hasonlóan viszonyultak ő hozzá. Mózesről az van írva, tegnap este elolvastam Nürnbergben, ha van közöttetek egy próféta, akkor én, az Úr, beszélek hozzá, és álmokban, és így tovább kinyilatkoztatom magam neki. De Mózessel, az én szolgámmal ez nem így van. Ő vele szemtől szembe beszélek. Amikor tegnap este erre az ígére gondoltam, eszembe jutott egy élmény, amelyet Branham testvér valóban átélt. Amint tudjátok, az Úr angyala többször is megjelent neki. Nem csak a fényfelhőben, a tűz és felhő oszlopban, hanem testben is, megtestesülten, hogy előtte állt és bizonyos dolgokat is mondott neki. És természetesen minden alkalommal, amikor a gyógyító Isten tiszteletet tartott, az angyal közvetlenül a jobb oldalon állt. És amit Branham testvér látott egy látomásban, az egy dolog volt, a második pedig az volt, hogy az angyal megmondta neki, amit közvetítenie kellett, és szó szerint azt mondta, az ítélet napján meg fogjátok látni, hogy az Úr angyala nem állt tőlem két lábnyira sem. Egy láb, 12 hüveg, egy hüveg, 2,5 centiméter. Ki lehet tehát számolni, hogy két láb milyen távolság. Éppen ezért Branham testvér soha nem adott helyet egy tolmácsnak a jobb oldalán. Az egész nagyvilágon minden tolmács mindig a bal oldalán állt, pontosan. De egyszer valóban megtapasztalta, vagy átélte, hogy látta az Urat. A búzamezőben volt, és fújt a szél, fújta az Úr öltözetét is, és az Úr el volt fordulva tőle, nem nézett tehát az ő irányába. Branham testvér természetesen tudta, hogy az Úr az. És abban a pillanatban, amikor azt mondta, Jézus, az Úr feléje tekintett. Kinyújtotta feléje mindkét kezét. Branham testvér ránézett, majd előre hanyatlott. És nyilvánvaló, hogy nem létezik emberi lény, aki képes egy ilyen élményt lábon állva elviselni. Dániel is arcra esett, és mások is arcra estek. És Branham testvér azt mondja azután, nem létezik az a mesterművész, aki valamilyen módon papírra rögzíthetné az Úr arcvonásait. Majd azt mondja, egyrészt olyan fenséges, hogy az ember elmenekülhetne előle, másrészt olyan szeretetteljes, hogy vonz és befogad. És valóban úgy van, hogy voltak emberek, akik tényleg kapcsolatban álltak Istennel, össze voltak kötve vele. Ezeket az élményeket nem a próféták keresték ki maguknak, hanem Isten embereinek megadatott. Senki sem mondhatta az Úrnak, adj nekem most egy látomás, vagy adj nekem most egy feladatot, vagy az Úr úgy osztja ki, amit kioszt, ahogy akarja, és a szolga nem mondja meg az urának, mit, hogy tegyen, hanem az Úr mondja meg a szolgának, mit, hogy tegyen. Viszont ami minket illet, úgy mégis elmondhatjuk őszintén, hogy nagyon örülünk annak, bensőségesen örülünk, hogy Isten így lehajolt hozzánk a mi napjainkban. Mert gondoljunk csak bele, hogy közel 2000 éve csak az lett megismételve, amit Isten valamikor valahol tett, és ismételgették. Csak hogy nem lehetett rátenni a kezüket valamire, amit Isten 200 vagy 400 évvel ezelőtt, vagy valamikor természetfeletti módon beavatkozott volna. Annál bizonyosabbak lehetünk éppen azért, mert az Úr ilyen fenséges módon feltárta magát. És az a szép ebben, hogy egy ilyen kinyilatkoztatás közvetlen egy elhivatással jár. És ezzel az elhivatással egy isteni küldetés, az isteni küldetéssel pedig együtt történeti feladat. És ezt el kell ismerni, hogy Istennek voltak olyan emberei, akik nem önmagukért verték a dobot, vagy nagy programmal jelentkeztek volna, hanem Isten által küldött emberek, akik Isten aktuális íge üzenetét hirdették, éppen arra az időre nézve, annak megfelelően ennek van jelentőséged. Ezzel kapcsolatban még egy gondolatom is támadt, amelyet nem közvetlenül figyelmeztetésként, de valamilyen formában szeretnék mégis megosztani veletek. Vannak emberek, akik valóban megcsodálják Branham testvért, és hasonlóan az akkori Izrael népéhez, akik Mózest egy nagyon magas székre ültették. Igen, ahogy a Máté evangéliumában is megvan írva, hogy az írástudók a Mózes tanszékére ültek. És ők azzal érveltek, hogy nekünk Ábrahám az atyánk, mások pedig azt mondták, nekünk megvan Mózes. És mit mondott az Úr? Még mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ha Mózesnek hinnétek, engem is szeretnétek, mert ő rólam írt, vagy beszélt. Ma is lehetséges tehát, hogy valaki William Branham tanszékébe elhelyezkedik szépen, egészen odafent, magasan. És már semmi köze nincs ahhoz az isteni valósághoz, amelyet a Szentírásban találunk, hanem egyszerűen elhagyja a Szentírás táptalaját, elveszlődik bizonyos idézetekben, aztán maga is elvész. Ez talán jelenleg számunkra, akik nem vagyunk annyira tisztában a különböző fejleményekkel, mint például az angol nyelvterületen, ahol mindazok, akik Branham tanszékébe ültek, úgy vélik, hogy Krisztus már is eljött. És ezzel eltorzítják és értelmezik a dolgokat annyira, hogy gyakran az a benyomásom, hogy a torzításukkal maguk is eltorzultak, és már nincs visszaút, mert átléptek egy bizonyos határt. Az, amivel Isten megajándékozott bennünket, és amit egyszerűen nagyra kell értékelnünk, az az, hogy meg lett mutatva számunkra a visszatérés útja az írott ígéhez, hogy ráléptünk erre az útra, és így Isten maga mondja el az ígéje által, amit hirdetnünk kell. Adok nektek egy-két-három példát. Most még vasárnap Londonban egy testvér azt mondja, éppen, hogy az Úr már is eljött, és így tovább érvelés. Majd azt mondtam neki, testvérem, amíg te még itt látsz engem ezen a földön, addig az Úr még nem jött el. Ha az Úr eljön, akkor én megyek, akkor én megyek. Természetesen ő csak rám néz, és azt mondja, és mondott is néhány dolgot. És ha meghallgatjuk az érveléseiket, amelyekkel próbálják allá támasztani ezek az emberek a mondottakat, az utolsó levélüzenet a jelenések harmadik fejezetéből a Laodiceai gyülekezethez címezve, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és aztán azt mondják, hogy az első hat levélüzenetben az Úr nem volt itt, tehát nem is zörgethetett az ajtón. Most már itt van, és most kopogtat az ajtón, és aki kinyitja neki, ahhoz bemegy, és együtt ülnek vacsorára. Egyik érv követi a másikat, ahelyett, hogy felfognák, hogy a levél üzenetek általánosan az egész Isten népéhez szólnak minden időben. De kiválasztanak és előállnak különleges dolgokkal, témával, és az embereket félrevezetik ezzel. Miután körülbelül mégis beszéltem vele egy fél órát, ez a fiatalember azt mondja, Frank testvér, miért nem tudják ezt a testvéreink? Megtudhatnák, ha nem akarnának különlegességekkel foglalkozni, hogy nevet szerezzenek magukkal, és különleges kinyilatkoztatásokkal villogjanak, hanem alázatosan visszatérnének az egyszerű, de tiszta evangélium hirdetéséhez. Nos, hagyjuk azokat a dolgokat, amelyek most az emberek miatt mégis rosszul alakulnak, és koncentráljuk magukat arra, amit Isten helyesnek tart. És szívből hisszük, hogy most valóban az utolsó szakaszba érkeztünk Jézus Krisztus visszajövetele előtt. Ezt teljes meggyőződéssel hiszem. Senki sem kérdezheti, és nem is szabad megkérdeznie tőlem, hogy hány évre vagy milyen időre számítok még. A számolással el sem kell kezdenünk. Csak azt kell tennünk, hogy minden nap az Úr, amit az Úr ajándékoz nekünk, az ő tiszteletére éljük, használjuk az időt. Ki kell használjuk az időt, mert az idő gonosz, és rövid, és véget ér. Mi haszna lenne egy számolgatásnak? Talán nem szabad elfelejtenem ezt a gondolatot sem kifejezni. Amikor most átkeltem az utcán, és láttam, hogy nem csak egyenként, hanem egész csoportok is átkelnek a másik utcára, sajnáltam a népet. Azt kívántam, hogy bár csak lenne kéznél egy megfelelő traktátus, és kimehetnénk itt a parkba, ahelyett, hogy mindig csak magunkat szellemileg hízlaljuk, amíg szét nem repedünk. Hogy továbbadjuk másoknak azt, ami számunkra személyesen értékessé vált. És vissza kell térnünk ahhoz a ponthoz, ahol az isteni megmentői szeretet az utcákra, a sövényekhez és a kerítésekhez sürget minket, mert ez az utolsó forduló. A szőlőskertbe munkások lettek elhívva, elküldve az utolsók, mikor lettek elküldve a 11. órában. És aztán mindannyian ugyanazt a bért kapták, hiszen ismeritek az ígét és a példabeszédet. Ám az Úr embereket utasította arra, hogy meghívják az embereket a menyegzői vacsorára, tehát nem valami evangelizációra pár száz évvel ezelőtt, hanem közvetlenül a menyegzői vacsorára kellett meghívni őket. És meglásd, a meghívottak nem jöttek el. Minden készen állt, de a meghívottak nem jöttek. És aztán a házigazda így szólt, menj most a sövényekhez, az utcákra, kerítésekhez, és hozd be az embereket ide. Kiket? A gonoszokat és a jókat? Nem csak a jóra valókat, akik már mindig is szépen imádkoztak, hosszú arcot vágtak is ennél fogva, hanem hozzátok be az utcákról, a sövényekről és a kerítésekről, ahol az emberek gyakran nem viselkednek teljes mértékben illendően. Hozzátok azokat be ide. És a terem megtelt vendégekkel. Megvan az isteni íge üzenetünk erre az időre nézve. A másik része az evangélium íge hirdetése maradt, hogy megmutassuk az embereknek az üdvösség útját. Ez valóban szükséges. És ha az isteni tűz valóban lángra lobban bennünk, és a Szent Szellem ki lehet árasztani, akkor nem úgy haladunk előre, mint aki egy szekeret kell toljon maga előtt, hanem az életre keltő erő hajt minket. Azok, akiket Isten szelleme ösztönöz vagy sürget, azok Isten gyermekei, nem azok, akiket tolni kell, és akik csak annyira mennek, amennyire tolják őket. És aztán megállnak, mint egy autó, amiben nincs benzin. Nem, nekünk el kell jutnunk oda, hogy Isten összeállítson minket, mint egy isteni egységet, mint sok tagot, amelyek egyetlen egy testet alkotnak, amellyel ő valamit kezdeni tud. Az első Korintus 12-ben megvan írva, hogy sok tag vagyunk, de egyetlen testet alkotunk, nevezetesen az Úr testét. És most meg kell különböztetnünk az Úr testét, ahogy Pál apostol írja a Korintusiaknak a 11. fejezetben. Meg kell különböztetnünk az Úr testét, és tisztában kell lennünk azzal, hogy nem vagyunk egy összetákolt halmaz, hanem újjászületett tagok, akik magukban hordozzák az élő reménységet, az isteni életet, Jézus Krisztus testének tagjai. Ezek a tagok össze kell legyenek illesztve a Szent Szellem által. És amint tudjátok, két egység létezik, az egyik Rómából indul ki, az Antikrisztustól, a másik pedig Krisztustól. És mi Krisztusnak vagyunk alárendelve, annak, aki a fej, és aki a Kolosé írt levél első fejezet szerint mindenben elsőbséget és elsődlegességet kell élveznie, hogy már ne az ember legyen az, hanem Isten, aki a test tagjai által tevékenykedhet, felhasználhat. A János levelében, az első János első fejezetében, első János első fejezetében ez áll. Ami kezdettől fogva létezett, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemügyre vettünk, és kezünkkel megérintettünk, tappintottunk az élet ígéjéből, és ez az élet nyilvánvalóvá lett, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, ami az Atyánál volt, és számunkra nyilvánvalóvá lett. Milyen csodálatos gondolat! Ami már kezdettől fogva létezett, annak a végén is újra léteznie kell. Egy másik evangéliumunk nincs. Más íge üzenetünk sincs. Jézus Krisztus evangéliumával rendelkezünk, és kegyelemből láthatjuk azokat az ígéreteket, amelyek beteljesülésére számíthatunk. Az isteni terv valójában az, hogy ő ígéreteket ad, és azok, akik hisznek benne, látni fogják azok beteljesedését. A Rómaiakhoz írt levél első fejezetéből fel lett olvasva számunkra, hogy az igaz ember hitből fog élni. Vajon Ábrahám a körülmetélés alapján lett-e megigazítva, vagy már a körülmetélés előtt megkapta a megigazulást a hit által? A válasz pedig az, hogy nem a körülmetélés által, hanem már előtte, és a körülmetélés akkor a hitből fakadó megigazulásának pecsétjeként adatott neki. Egyedül a hit volt az, de ennek a hitnek alapján útnak indult. Megértitek ezt? Ez egy paradoxon. Ez az egyszerű hit, amelynek valóságát még nem is látjuk. De ha tudjuk, kicsoda az, aki megadta nekünk az ígéretet, akkor úgy nézzünk a láthatatlanra, mintha látnánk őt, és akkor hűségesnek és hitelesnek tartjuk őt, és tudjuk, hogy amit megígért, azt minden bizonnyal betartja, még mielőtt a menny állandósulna. És ez az egyszerű, de élő, a szellem által, az ígéből fakadó hit csodákat művel. Amikor eljön Isten órája. Én ismételten megemlítettem úgy, ahogy az új szövetség elkezdődött, nevezetesen a bibliai proféciák beteljesülésével. János egy megígért proféta volt, és amikor eljött az idő, fellépett egy Istentől küldött ember, hogy az Ézsaiás proféta 40. fejezete 3. versében és a Malakiás 3. fejezetének 1. versében meg van írva. Az új szövetségben vissza lett igazolva, meg lett ígérve, és éppen ezért ő több volt, mint egy proféta, de nem több, mint egy ember. A proféták látomásokat láttak, bejelentették, megjövendőlték a kegyelmet, ami el fog jönni. János már nem jövendőlt, hanem azt mondta, íme meglásd, ez az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő nagyon szépen egységesítette az Ótestamentumot és az Új Szövetséget. A többiek számára érthetetlen volt, hogy éppen ez az ember, aki tevebőrből készült ruhát viselt, és egy övvel volt átkötve, most így lép fel. Nem felhajtott gallér, nem papiruházat, mint amilyet a papok néha viselnek, vagy a kolérikusok, vagy bármi is legyen ez, klérikust akart mondani. Minden esetre nem úgy. Egy Istentől küldött ember. El tudom képzelni, hogy a gúnyolódók néhányszor azt gondolták, nossza, micsoda egy aranyos teve. Viszont ő egy Istentől küldött ember volt, egy isteni ígeüzenettel, azokra a napokra, arra az alkalomra, arra az időre, és a Lukács evangéliumában az áll, hogy mindannyian ő általa kellett hitre jussanak. Igen, János 1, majd Lukács evangéliumában is, hogy mindannyian éppen ő általa kellett hitre jussanak, akkor ez valójában egy nagyon figyelemreméltó kijelentés. És aki félre akar érteni Istent, itt könnyen megteheti. János 1:7. Ő azért jött el, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Azért, hogy mindannyian ő általa hitre jussanak. Igen, de miért is ne egy egész csoport evangélista és tanítómesterek által? Hiszen azokban a napokban voltak elég vallásos emberek, képzett férfiak, akik minden tudással rendelkeztek, amit csak fel lehetett kínálni. És most jussanak mindannyian egyetlen egy ember által hitre, miért? Azért, mert ez az egy ember Isten szócsöve volt. Ez az egy ember volt az, akit Isten meghatározott arra az időre, hogy közhírré tegye az ígéüzenetet a népnek, előkészítse az útat az Úrnak, és az emberek szívét az Úrhoz vezesse, és ahogy Lukács egyben is megvan írva ezzel kapcsolatosan, hogy egy jól előkészített népet vezessen az Úrhoz. Nyilván én elhiszem, amit Branham testvér mondott. Sokan úgy akarják fogalmazni, mintha akkor azt lett volna mondva neki, hogy te fogod megelőzni Krisztus második eljövetelét. Mégis feltételezem azt, hogy elegendő hangfelvételt, azaz közvetlen angol nyelvű prédikációt hallgattam meg ahhoz, hogy erről is egy átfogó képet tudjak alkotni magamnak. Ami mondva lett, az így hangzik. Ahogy el lett küldve keresztelő János, Jézus Krisztus első eljövetelét megelőzően, úgy leszel elküldve te is egy íke üzenettel, amely előfutára lesz Jézus Krisztus második eljövetelének. Isten el, illetve hazaveheti az ő embereit. De ha meghagyja nekünk az íge üzenetet, és ha ez egy Isten íge üzenet, akkor Isten ígéjeként teljesíteni fogja azt a célt, amiért el lett küldve. És teljes szívből hiszünk abban, hogy az utolsó forduló kezdetét fogja venni. És akkor már nem rajtam vagy másokon múlik, hanem Istenünk munkája lesz. A Zakariás 4. fejezetének szava szerint nem hadsereg és erő által sem, hanem az én szellemem által fog megtörténni, mondja az Úr. És nem is lehet másképp. Így kezdődött el az új szövetségi gyülekezettel, hogy Isten szelleme ki lett árasztva, és a mechanika megkapta dinamikáját. És így a gyülekezet élő organizmusként rendelkezésére állt az Úrnak. Pontosan így lesz most is az utolsó napokban. Az egyetlen kívánságom az lenne, hogy én és mi mindannyian megkapjuk a Szent Szellem vezetését azokhoz a dolgokhoz, amelyekhez Isten fel akar használni minket. Mindig is úgy volt, hogy Isten nem a szelet vagy a fákat használta, hanem az embereket. Azokat az embereket, akiket felhasználhatott, akiknek utasításokat, megbízásokat adhatott, akik azonban nem a saját programjukat valósították meg ezzel, hanem maguk is részeseivé váltak az isteni üdvösséggel kapcsolatos tervnek és programnak. Számomra ez nagyon fenséges, ha arra gondolunk, különösen Jánosra, hogy egy ígéret 800 évig, 400 évig le van írva, és hirtelen valósággá válik. És nem csak az Ézsaiás 40-ben és a Malakiás 3-ban áll aztán írva, hanem két lábon áll, valósággá válik. Az üdvösség története kezdetét veszi, hiszen ugyanez történt a mi Urunkkal is. Az ígéret szava kihez intéződött? Máriához. És ami egy orvos számára talán érthetetlen, de egy hívő ember számára nem. A szellem által való fogantatás, vagy nemzés. Az emberek aztán törhetik a fejüket rajta, amire voltak éppen nincs is szükség. Amennyiben megvan írva, hogy a Szent Szellem fog beárnyékolni téged, és a magasságos ereje, és ami tőled születik, az a Szent Szellemtől van. És gondoljunk a 2. Zsoltára, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Így vette a kezdetét. Az ígéret szava elhangzott, Mária hitet tanúsított, a Szent Szellem beárnyékolta, és az íge hússá lett, és alakot öltött. Ugyanez vonatkozik mi ránk is. Mi hiszünk az isteni ígéret szavában mindenféle feltétel nélkül. Meg tudjuk-e magyarázni? Nem tudjuk megmagyarázni, de nem is szükséges. Ha valaki meg akarja keresni az életet egy emberben, azt mondanánk, hol lehetne megtalálni? Ott lüktet a vér, itt ver a szív, ott a pulzus. Igen, de hol van az élet? Mikor jön elő? Mikor múlik el? Hogyan jön? Hová megy? Igen, Isten így rendelte el, hadd vegyük az új életet. Az Úr így szól. Mindenki, aki szellemből született, olyan, mint a szél, amely fúj, és nem tudod, honnan jön és hová megy. De tudod, hogy ott volt, érezted azt, a lágy szellőt. És megtörtént. Vannak dolgok, amelyeket nem tudunk megmagyarázni, de szívből elhisszük őket. Ki tudja megmagyarázni Istent, ki tudja megmagyarázni az örökké valóságot, a feltámadást, az újjászületés, ki tudja mindezeket a dolgokat megmagyarázni, de nem is szükséges. Viszont átélhetjük szeretjük őket. Ez egy élmény lehet az életünkben, egy tapasztalat. És akkor úgy járunk, mint az a bizonyos szem, aki nem tudott olvasni, de mégis mindig magával hordta a Bibliát a mezőre, és mindenhova, ahova eljárt. De hiszen ismertek a Branham testvértől a történetet. Aztán a főnök azt mondja neki, Sam, mi történt veled? Hiszen még olvasni sem tudsz, és mégis magaddal hordozod a Bibliát. Te elhiszed azt? Erre Sam azt válaszolta. Tudod, főnök uram, én nem csak azt hiszem el, ami a két borító között írva van, hanem azt is, ami kívül van ráírva, nevezetesen Szent Biblia. Ez a hívő ember egyszerűsége. Ez az, ami a világot megszégyeníti. Nyilván azt mondják a hívőkről, ezeknek mind elment az eszük. Nem sok mindent tudunk kezdeni velük. A társadalomban nem igazán passzolnak, saját elképzeléseik és érdekeik vannak, már nem járnak velünk a széles úton, mint ahogy előzőleg tették. Ezek mégis érthetetlen emberek. Nem. Nem mi vagyunk az érthetetlenek, mert mindkét lábunkkal az életben állunk, itt vagyunk ezen a földön. De megtapasztaltuk Istent, és ezért szívből hálásak vagyunk neki. Tudjuk, hogy kiben hiszünk, és számunkra az íge isteni lényeg, akár csak a hit Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Itt nem hagyjunk figyelmen kívül semmit, hanem az íge a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versében leírtak szerint szívünkbe hatoltak, mert élesebb, mint egy kétélű kard. Ami engem személyesen annyira lenyűgöz, az az, hogy a Szentírásban már le van írva, le vannak írva az összes összefüggések, ami most a végidőben szemeink előtt láttunk. Már is. És ezt mindig szívesen mondom, és egy bizonyos elégedettséggel, hogy Isten már előre megírathatta az egész történelmet. Nem volt szüksége senkire, akinek azt kellett volna mondja, jaj, de most valamit elfelejtettem. Minden lelet már jó előre írva, egészen az új égig és az új földig, az új Jeruzsálemig, minden le van már írva, egészen az 1000 éves birodalomig. Minden megvan, az egész folyamat le van írva. A világ okos kodói természetesen akkor írnak, amikor a dolgok már megtörténtek, aztán mindannyian szorgalmasan írnak, de Isten mindent jó előre megmondhatott és leírathatott, mert ő mindent tudó. Ő látta a véget már a kezdet előtt. Ő tudta, ki fog hinni és ki nem fog hinni, és éppen ezért már a világ megalapítása előtt beírhatta az életkönyvébe azoknak a nevét, akik hinni fognak. Isten azt akarta, hogy mindenkin segítve legyen, hogy mindenki meg legyen mentve, hogy mindenki üdvözüljön. De mivel ő Isten tudta, hogy ki melyik csoporthoz tartozik igazán, és így, amint elmondtam, már megírhatta az életkönyvét és a báránykönyvét is. Tudjátok, az egyikben a kiválasztottak lettek feljegyezve, akik részesülnek az első feltámadásban, a másodikban azok a nevek szerepelnek, akik el lesznek fogadva az utolsó ítéletkor. Erre nézve elegendő elolvasni a Jelenések 20. fejezetének 11. versét, amelyben ezáltal könyvek lettek megnyitva, és az életkönyve is. Nem a báránykönyve, hanem az életkönyve a második feltámadáskor. De most nem kell belemennünk ezekbe a dolgokba, ezeket tanításként máskor is megbeszélhetjük. Ma különösen az érdekel, hogy az elmúlt hetekben és hónapokban egész Európában olyan változások történtek, vagy folyamatban vannak, amikre 45 éve nem számítottunk. Sokan megdöbbentek, sőt meg is lepődtek azon, milyen gyorsan zajlottak és zajlanak a dolgok. Tehát a helyzet a következő. Ha valami történik, az lehet, hogy várakozási idő, hogy a várakozási idő hosszú, de ha egyszer beindulnak a dolgok, akkor beindul, és az események egymást követik. És látjuk a vallási szövetségek erőfeszítéseit is. Az 1948, az 8-as amszterdami konferenciát, és azóta a világ minden táján, Új-Délhiben és bárhol máshol a vallási szövetségeket. És most a politikai egyesülés, európai megosztottságának megszüntetése. És ha ezeket a fejleményeket bibliai szempontból nyomon követjük és osztályozzuk, akkor egészen világosan láthatjuk, hogyan jön létre az ókori római birodalom. Világosan láthatjuk, hova kerül a döntéshozatal, a hatalom. Látjuk, ki valójában a hatalom. Ezekre a dolgokra nem tudunk részletesen vagy mérehatóan kitérni, de ha az október forradalmakra gondolunk, az egyikre sok évvel ezelőtt, a másikra tavaly, aztán egyszerűen azt kell mondanunk, hogy beteljesedik, amit Isten az ő ígében kijelentett. Mert ne feledjétek, erről is szívesen adok nektek néhány bibliai idézetet. Dániel négy állatot látott, és a négy állat, vagy fenevad, négy birodalom volt, amely egymást követik. Az utolsó a római birodalom volt, ezt mindenki tudja, és ez a végéig tart. Mert ő látta az alakot is, arany, ezüst, aztán lefelé a lábújai, 10 lábúj, az alak összetételét. Nem csak 10 szarv, 10 lábújjal is, de ezek nem keveredtek össze. Vas és agyag volt, két alapvetően különböző rendszer, de egymáshoz tapadtak, ragadtak, nem voltak egy és ugyanazok, de egységet kellett alkotniuk, mert ez a szükséges a végső fázishoz. És így áll a Jelenések 17-ben, hogy ők mind a fenevad rendelkezésére kell állítsák a hatalmukat, amíg Isten ígéje be nem teljesedik. És aztán annyira felgyüllemlik a gyűlölet bennük, hogy Róma hirtelen lángokba áll. Mert így áll a Jelenések könyvében, amint tudjátok, néha a bibliai proféciák szemszögéből nézem a dolgokat, és nagyon figyelmesen követem őket, nyomon követem. Különösen most, ami a zsidókkal történik újabban. Legyen az nem rég Berlinben, most pedig Franciaországban, ahol temetőket, sírokat gyaláznak meg, és ami a legrosszabb, hogy otthon az asztalomon van a Thüringeri újság, egy hatalmas cikk az 1000 éves jubileumról Oroszországból, ahol transzparensek lettek feltüntetve, a következő szöveg tartalommal: halál a zsidókra, nekünk az élet. Azóta, hogy az 1000 éves jubileumot megünnepelték, a Szovjetunióban olyan címeket, jelszavakat terjesztenek a zsidók ellen, hogy az újságokban egészen nyíltan leírják, hogy bármelyik pillanatban lehet számítani arra, hogy szörnyűségek történnek a zsidókkal Oroszországban. Már most, ha a második világháborúra térünk, nem akarjuk feleleveníteni a történelmet, de mivel történelmet mondok, amikor Gorbacsov utoljára Honeckert meglátogatta Kelet-Berlinben, a vendégkönyvbe ezt az egyszerű mondatot írta: aki túl későn érkezik, azt megbünteti a történelem. Néhány héttel később a történelem már is megbüntette a későn érkező Honeckert, aki már is eltűnt a színpadról. És sokan mások, akik későn érkeztek, ők is meglettek büntetve, lelettek váltva, és így tovább. De a következőket szeretném mondani, különösen ami Izrael népét illeti, hogy a hívők valamennyien szeretik a zsidókat, olyanok, amilyenek. Attól nem kell minden döntésükkel, tehát nem kell minden döntésükkel egyetértenünk, ők sem értenek egyet a mi döntéseinkkel, de nem létezik olyan hívő ember, aki gyűlölni a zsidókat, aki nem szereti szívből a zsidókat, még azt a zsidót is, aki engem megcsalt, becsapott, még azt is, akármilyen magaviseletű is legyen azzal az emberrel, valami nem stimmel. Mert Isten Ábrahám, Izsák és Jákob révén kiválasztotta Izrael népét, és azt mondja, elfelejti az anya gyermekét, aztán azt mondja, még ha így is lenne, én nem felejtem el Izrael népét, mert én vagyok Izrael népének atya, és Izrael az én elsőszülött fiam. Az isteni döntéseket egyszerűen tisztelni kell, ennyi. Minden esetre a Lukács 21-ben meg van írva, és hálás vagyok azért is, hogy több evangéliumok vannak, mert így el lehet olvasni az egyes evangéliumokat, amelyek aztán kiegészítik egymást. A Máté evangéliumában például csak a fügefáról van írva. Itt írva van a fügefáról és az összes többi fáról a Lukács 21-ben, a 29 és a 30. versben. Aztán még egy hasonlatot mondott nekik. Vegyétek tekintetbe a fügefát és az összes többi fát. Amint kihajtanak, tehát rügyeznek, térjünk vissza a második világháborúhoz és az azt követő időszakra. Több tucat nép, akik angol, bocsánat, Kupfer testvér, francia fennhatóság alatt álltak, mind függetlené váltak, mind. Egy bokassa itt, egy másikot, mindegyik függetlenné vált. Nem csak Izrael hajtott ki, és lett egy állam. A brit korona alatt 49 ország volt, és mind függetlenné vált, az elsőtől az utolsóig. És vannak olyanok, akik Great Britanniában, tehát Nagy-Britanniát át akarnák keresztelni Kis-Britanniára, mert a nagyvilágbirodalom már nem létezik, ugye? És egy angol professzor engem, mint németet okolt azzal, hogy elvesztették a nagy birodalmat, mert német vagyok, ugye? Nos, legyen, ahogy van. De a következőket akartam mondani. Valahogy mindenki levetette az igáját. Mindannyian szabadok lettek, a zsidók is. A zsidók tömegesen tértek haza a második világháború után. 1948. május 14-én Jeruzsálem utcáin azt énekelték, amit mi is énekelünk kórusban, glóri, glóri, halleluja, azzal a különbséggel, hogy ők azt énekelték, kegyelem és igazság jár előtted, ahogy a Zsoltárban is meg van írva. De mit látunk most? Miért? Miért történnek most a zavargások a zsidók ellen a különböző országokban? Mert vannak közöttük még néhányan, akik még aludtak, akik még nem fogták fel, hogy nem Oroszországba, Franciaországba vagy Németországba van a helyük, hanem vissza kell térniük a hazájukba, mert a két próféta nem Moszkvában, Berlinben vagy Washingtonban fog fellépni, hanem éppen Jeruzsálemben. És Isten a nemzetekkel ott foglalkozik, ahol vannak, de az ő népével, Izrael népével, az ígéret földjén foglalkozik, és nekik vissza kell térniük. Így mondja Mózes, így áll Jeremiás 31-ben, így áll Ezékielben, így áll Ézsaiás 14-ben, így áll Isten ígéjében. Most az Úrnak, aki szereti az ő népét, újra meg kell tennie a generáció végén, és kérem, hogy ezt jól értsétek meg. Az utolsó generáció elején volt egy tömegmozgalom, először oda államalapítás, a népek lerázták az igát a nyakukról, mindannyian szabadok lettek, saját országokat és államokat alapítottak, és így tovább, és most a végén a balti köztársaságok fellázadnak, szabadok akarnak lenni. A zsidók, akik még nem tértek vissza, és akik még egy kicsit álmodoznak, valahogy tüzet raknak alattuk, hogy csomagoljanak, mert csomagolniuk kell, vissza kell térniük. Értitek ezt? Olvasunk róla az újságban, megrázzuk a fejünket, és azt mondjuk, jaj, nem már, ez is. Igen, még ez is, mert Isten össze akarja őket gyűjteni, és ha nem értik meg, és nem fogják fel szép szóval, az Úr emlékezteti őket. Nos, segítenie kell valahogy nekik, hogy visszataláljanak az útjukra, mert az idő lejár, ugye? Az idő lejár. A fa, a fügefa már kihajtott, és a többi fa is. És most nézzétek, az utolsók is kihajtanak, és ez a ez pillanatok alatt fog megtörténni. Hallottam Jelcin Kreml ma azt mondani, mi nem zártuk el a csapot a csehek, a magyarok és mindazok előtt, akik elszakadtak tőlünk. Miért zárjuk el most a balti köztársaságok előtt? És látjuk, hogy Istennek ott is vannak már emberei a nép között, akiknek egyszerűen csak a helyes irányt kell bevágniuk. És itt még Gorbacsovnak is vigyáznia kell, hogy ne késsen el a döntéseivel, hogy a történelem ne büntesse meg őt sem. Mert egy kicsit most mosolygok, de ez nagyon könnyen megtörténhet. És megmondom nektek, hogy miért. Most olyan fejleményekben élünk, hogy a királyok és fejedelmek, bárkik legyenek, akik nem vesznek részt Isten programjával, nem tartnak lépést azzal egy órában, azok leváltásra kerülnek. Másoknak kell jönniük azért, hogy az egész történelem megkapja azt a teljes konstellációt, amelyet Isten ígéje előre jelzett erre az időre. Én magam örülök ennek, mert ha mindezt látjuk, ahogyan történik folyamatosan, aztán fel, hadd emeljük fel a fejünket, mert tudjuk, hogy közeledik a megváltásunk. Csak az oroszok miatt érzek igazán sajnálatot, és tudjátok, hogy teljes szívemből szeretem az oroszokat. Most nincs helyük, ahol elhelyezhetnék a hadseregüket, akik visszatérnek az összes országból. És ez egy hatalmas kényszerhelyzet lett, de nyugodtan visszamehetnek, mert a Szentírás még erről is beszél. Amikor azt fogják mondani, békesség és biztonság, akkor rájuk tör a pusztulás. Nem akkor, amikor háború és háborús kiáltások vannak, nem akkor, amikor földrengések, éhínségek, drága idők és így tovább, hanem amikor éppen ez az állapot bekövetkezik, amilyen most van. És Branham testvér is már sok évvel előtt azt mondta, amikor a kelet és a nyugat találkozik. Ki gondolta volna, hogy a forró háború véget ér, a hideg háború is véget ér, és csak arról tárgyalnak, hogy milyen gyorsan és mennyit lehet leselejtezni, hogy végre békesség legyen, nyugalom térjen be. Mindennek így kell történnie, hogy a Szentírás beteljesedjen. A határoknak el kell tűnniük, hogy mi is bárhova eljuthassunk, és ők is hozzánk jöhessenek. Egy testvér, aki közöttünk van, nemrég együtt voltunk Pozsonyban, láttuk, hogyan töltődik meg egy templom emberekkel, hogy még állniuk is kellett. Éhség van az emberek között. És azt akarom mondani nektek, különösen osztrákokként, ti vendéglátó ország vagytok, mindannyian hozzátok jöttünk, ti befogadtatok minket, jó turisták voltunk, szeretünk utazni, a franciák is jól profitáltak rajtunk. És azt akarom mondani nektek, hamarosan mindannyian utazhatunk, most pedig tisztáznotok kell magatokban, hogy van-e egy feladatunk. Mit gondoltok, ha hamarosan Prágában, Lipcsében itt-ott összejöveteleket tarthatunk, hogy mindannyian utcai összejöveteleket szervezzünk, és teljes erőnkkel hirdessük az isteni ige üzenetet. Mégis, igenis, mindannyiunknak egy közös feladatunk van, közös célunk. És aki eddig túlságosan hozzászokott a kényelemhez, annak lassan már is le kell szoknia erről a szokásáról. Mondjátok, mi van velünk? Tényleg az Úré lett az életünk, az időnk és mindenünk? Valóban az Úré lett? Elhoztam ezt a prospektust. Otthon van az érem is, nem akartam elhozni, de az ökű 92-t már nálunk is kiadták, hogy 10 márkával segítsük ugye a rátos betegeket ebben az ügyben. De ami itt nagyon feltűnő, az a jel, amit választottak ezek az emberek a szajhával az állaton. Nagyon-nagyon furcsa jellegű. És már a 17. században is beszéltek Madame Europe-ról, ami most valósággá válik. És ha aztán meglátjuk a 12 csillagot az pénzérmen, amelyek itt a keretet alkotják, ezt később megnézhetitek, akkor természetesen egy kicsit felkavarodunk, hiszen a jelenések könyvében létezik két kép is. Van egy kép a Jelenések 12-ben, és ott egy nő látható, aki egy 12 csillaggal díszített koronát visel. Ezt mindannyian tudjuk. És hálás vagyok Istennek, hogy Branham testvér kifejezetten beszélt erről a Questions and Answers című prédikációban a zsidókhoz írt levélről, amikor szó szerint ezt mondta. Ez az igazi gyülekezet, amelyet a 12 apostol tanítása koronáz meg. Tehát a Kérdések és Felelete című prédikációjában. Igen, és aztán van még egy másik asszony, mégpedig a Jelenések 17-ben, és ez a szajha, skarlátba és bíborba öltözött, arannyal és drága kövekkel gazdagon díszíti magát, és így tovább, és hatalma van a föld királyai felett. És az asszony részeg volt a szentek vérétől, amely ki lett ontva. Tehát ez egy nagyon gazdag, nagyon díszes intézménynek kell lennie, bíborral és minden mással, ami hozzátartozik, nagyon sok arannyal és mindennel, ami még létezik. De most ezt a jelet a 12 csillaggal elsajátították maguknak, és ezt nem tetszik nekem. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie, csak hogy mit nem vett el az Úrtól is az ellenség. Valaki, bocsássatok meg nekem, ez nem az én kifejezésmódom, de valaki azt mondta nekem, az ellenség olyan, mint egy majom, mindent utánozni akar Istentől, és aztán néha összekeverednek a képek és a fogalmak. Hála legyen Istennek, hogy megkaptuk a megkülönböztető képességet, hogy valóban felismerjük. A gyülekezet most vissza lesz illesztve az eredeti állapotába, a 12 apostol tanítása újra a gyertyatartóra lett állítva, ugyanaz a tanítás Istenről, a keresztségről, az úrvacsoráról, minden hamisítatlanul, tisztán és szent formában került vissza az íge hirdetésbe. És a gyülekezet egy átfogó tájékoztatást kapott. Másrészt egy olyan időben élünk, amikor a nagy hitehagyás valóban beteljesedik, bekövetkezik. És nem is kell jobban belemennünk ezekbe a dolgokba sem. Egy dolog azonban világos, hogy csak az, aki aláveti magát Istennek és Isten ígéjének, csak az, akinek Isten valóban kinyilatkoztatja magát, az lesz képes megkülönböztetni, mi hol történik. Ellenkező esetben minden olyan díszítéssel lesz ellátva, hogy olyan hasonló lesz az igazihoz, és olyan lesz a kinézete, hogy lehetőségek szerint még a kiválasztottak is meg legyenek tévesztve. Így áll a Máté 24:24-ben. Pál apostol így ír a tesalonikaiaknak, az első Tesalonika 5:4-ben. Ti pedig, testvéreim, nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap, mint tolvaj, meglepjen titeket. És miért nem? Mert Isten ígéje világos fény lett számunkra a sötétségben. Őszinte szívvel elmondhatjuk, hogy a te ígéd lámpás a lábamnak, és világosság az én útamon. Ez a vers nem csak egy idézet, amit valahol a falra akasztottunk, hanem isteni valóság lett a szívünkben és az életünkben. A te ígéd lámpás a lábamnak, és világosság az én útamon. Ez szellem és élet. Tehát nem értelmezés, hanem magunkba fogadás, hogy kinyilatkoztatásunkká válhasson. Péter is kifejezetten Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatban mondta, hogy nem okos kitalált mesék után futottunk, hanem, elolvasom itt a 2 Péter első fejezet 16. versétől van. Mert nem okoskodó mesék után szaladtunk, amikor hirdettük nektek, ami Urunk, Jézus Krisztusunk hatalmát és visszajövetelét, hanem szemtanúi voltunk az ő csodálatos dicsőségének. micsoda tanúbizonyság, nem mesék, nem mások találmányai vagy kijelentései, hanem amit láttunk, amit hallottunk, ami kezdettől fogva ott volt, azt hirdettük nektek. Szemtanúk, fültanúk, emberek, akik mindent átéltek, még a mennybe menetelt is. És mivel éppen a mennybe menetelről megemlékeztünk, hadd olvassam fel ezt a csodálatos részt a Lukács 24. fejezetéből, és az apostolok cselekedetei egyből is. Egyszerűen magasztos, ami itt áll, és ami megtörtént. Lukács 24. fejezetének az 50. és 51. verse. Ezután kivezette őket a városból Betánia közelébe, aztán felemelte a kezeit, és megáldotta őket. És lőn, hogy miközben megáldotta őket, távozott tőlük, és felemeltetett a mennybe. Ez valóban megtörtént, és ez nem mese. Minden valóságos megtörtént, ami valóság volt a mi urunkkal. Az ő születéséről a pásztoroknak az lett mondva, egy újszülött gyermeket fogtok találni, pólyába betakarva, jászolba fektetve, és lőn, így is történt. A mi urunkkal minden valódi volt, és testben megvalósult dolog volt. És talán azért hangsúlyozom ezt, mert az emberek, ami urunk visszajövetelét is spiritualizálni szeretnék, hogy már szellemileg eljött, ugye. Az Úr testben jött el, és aki nem vallja, hogy Jézus testben jelent meg, az Antikrisztus szellemével bír, írja János, és aki nem vallja, hogy ugyanúgy fog visszajönni, vagyis testben, ahogy felment a mennybe, az szintén ugyanazzal az antikrisztusi szellemmel bír. És erre nincs mentség. Éppen ellenkezőleg, abban a pillanatban nem csak megvizsgálhatjuk a szellemeket, hanem közvetlenül el is választhatjuk őket egymástól, mert az ige már is elvégezte a vizsgálatot, csak azt kell még tudnunk, hogy melyik oldalon állunk. Így áll a vizsgálat is nagyon egyszerű. Nem, meg van írva, mégpedig az apostolok cselekedeti első fejezetében, és itt a 9-től tartó 11. versek. Ezek után felemeltetett a szemük láttára, és egy felhő vette magába, és elrejtette őt a szemük elől. És miközben még mint odaszögezve figyelték, ahogy felemelkedik az égbe, hirtelen két fehér ruhás férfi állt mellettük, akik így szóltak. Galileai férfiak, mit álltok itt, és nézitek az eget? Ez a Jézus, aki közületek felemeltetett az égbe, vagy a mennybe, ugyanúgy fog eljönni is, ahogy láttátok őt felmenni az égbe, vagy a mennybe. Ez a bibliai igazság Jézus Krisztus, a mi urunk visszajöveteléről. Pünkös napján eljött szellemben, hogy lakozást vegyen az ő gyülekezetében. Azok szívében, akik a vér által meglettek váltva, Istennel megbékéltek, és a szellem által újjászülettek egy élő reménységre, hogy a Szent Szellem által lakozást vegyen bennük. Ami pedig az ő visszajövetelét illeti, úgy ugyanaz a Jézus, aki ebbe a világba született, aki itt élt, evett, ivott, szenvedett, Poncius Pilátus alatt, akit keresztre feszítettek, meghalt, harmadnapon feltámadt és felment a mennybe, ugyanaz a Jézus fog visszajönni, és pedig ugyanúgy, ahogy felment a mennybe. És amikor visszatér, az első Tesszalonikaiakhoz írt levél 4. fejezete szerint az arkangyal hangjával, az ébresztő hívással és Isten trombitájával, akkor a Krisztusban elhunytak vele együtt megjelennek, és a Krisztusban elhunytak feltámadnak elsőként. Mi pedig, akik még élünk és életben maradtunk, át leszünk alakítva, és együtt felvétetünk azzal az átalakult testtel. Mert így van megírva az 1. Korintus 15-ben, hogy a mullandó felölti a múlhatatlanságot, a romlandó pedig a romolhatatlanságot, és így mindannyian, ahogy földi testet hordoztunk, úgy fogjuk hordozni a szellemi, a megdicsült, a feltámadott testet is. Ez a bibliai igazság. És ehhez még hozzátenném az 1. János 3:2-3-at is, a második és harmadik verset, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De amikor nyilvánvalóvá válik, akkor hozzá hasonlóvá leszünk, mert meglátjuk őt, amilyen ő valójában. A mennyasszony találkozik a vőlegénnyel. Meglátja őt, és vele együtt ünnepli a menyegzői vacsorát. Legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel mindvégig, és bátorítani szeretnélek benneteket a következő gondolatokkal. Ha tudjátok, hogy Isten elkezdte bennetek a jó munkát, akkor azt is tudnotok kellene, hogy ő be is fogja fejezni, mert így van megírva. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is fogja fejezni azt Jézus Krisztus napjáig. Ha mégis lenne itt valaki, akiben ez az Isten műve még nem kezdődött el, akkor hadd legyen az ma. Mert ahol nem vette kezdetét valami, ott nem is lehet előrehaladás és befejezés, tökéletesítés. Valamikor Istennek el kell kezdenie velünk, meg kell tenni a kezdetet, hogy új teremtéssé váljunk. Hogy átéljük Istent, és megengedjük neki, hogy továbbra is munkálkodjon bennünk, amíg kegyelemből meg nem látjuk a vég kifejletet. Csak néhány mondatban összefoglalva el lehetne mondani, hogy az utolsó időkben élünk. Látjuk a fejlődést minden területen, minden szinten, de a legfontosabb feladatunk az, ami most elsősorban sorba kerül, nevezetesen a gyülekezet utolsó megbízatásának kivitelezése, azaz mindazok összegyűjtése, akik még mindig szétszórva élnek a népek, nyelvek és nemzetek között, minden vallás felekezetekben és közösségben. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy még mindig sokan vannak a katolikus egyházban, sokan az evangélikus egyházban, sokan vannak a szabad egyházakban, akik keresik Istent. De még nem hallottak semmit róla, még nem hallották a kihívást. Nem helyezzük magunkat föléjük, éppen ellenkezőleg szívesen segítséget szeretnénk nyújtani, hogy eljuttassuk hozzájuk a szabadítás és a kegyelem csodálatos ígeüzenetét, és hogy mindenkivel tudassuk, hogy előtte mindenki egyenlő. De azt is el kell mondani, hogy minden ember, aki beleszületik ebbe a világba, ugyanúgy teljesen egyformán történik minden. Szent lehet az apja, istenfélő lehet az anyja, a szülők reggel, délben és este is olvashatják a Bibliát. Mi is lehetünk imádkozó emberek. Minden természetes születés marad, és minden ember, aki természetes módon születik erre a világra, Istentől elválasztva született erre a világra, és senki sem kapcsolódik Istenhez valamilyen jóra való tevékenység révén. Szükséges az isteni beavatkozás az életünkben, Mielőtt valamilyen módon megtapasztalhatnánk Isten beavatkozását az életünkben, meg kell értenünk, hogy Isten már is beavatkozott a Krisztusban. Ez az isteni mű Krisztusban, Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Tehát nem kell másokra tekintsünk, és azt mondanunk, igen, ők talán római katolikusok, mások görög ortodoxok, megint mások evangéliusok, és többiek pedig más jellegűek. Ez nem segít senkinek semmit. Gyermekeik, mint szüleink, Ádámtól kezdve atyáink ugyanolyan körülmények között születtek erre a világra. Éppen ezért a felhívás, ha valaki újjá nem születik, legyen az bárki is. Vagy azt gondoljátok, hogy a proféták gyermekei automatikusan üdvözöltek, ők is ugyanúgy születtek és jöttek erre a világra, mint mindenki más. Éppen ezért, mert Isten igazságot így rendelkezést hozott, így rendelkezett. Ahogy Ádámban mindannyian meghalnak, úgy Krisztusban mindannyian életre kelnek. Boldog az az ember, aki tudatosan elé is befogadja Jézus Krisztust, aki egyszerűen felismeri, hogy el vagyok választva Istentől, még nem születtem újjá, csak ebbe a világba születtem, olvastam egy kicsit a Bibliából, áltatos voltam egy kicsit, jóra való is így tovább, de nem szeretném, ha elvesznék, csak hogy legyünk őszinténk. Volt-e már valaha egy valódi élményed Istennel személyesen? Tudsz az életedben egy napról, egy óráról, amikor imádkoztál, küzdöttél, bűnbánatot tartottál, imádkozva álhatatosan, egy erőfeszítés, egy felismerés, elveszett vagyok, bűnös ember vagyok, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy eljöjj hozzám. Fogadj el, fogadj be, bocsáss meg nekem, és ments meg engem. Megtapasztaltuk ezt már mindannyian, hogy egy ilyen imádságot, amely könnyekkel átitatott lehet, hirtelen valami egészen más követ. Egy dicsőítés, egy imádat, a szellem bizonyossága a Szentírás szava szerint, az ő szelleme tanúskodik a mi szellemünknek, hogy Isten gyermekei lettünk. Hogy egyszerűen egy olyan békesség töltse be a szívünket, amely meghaladja az ember értelem képességeit, hogy a szívünk mélyéből énekelhetnénk, hogyha Isten békessége áthatja, átitatja a lelkemet, akkor a szívem újong és örül. Ezért örül a szívem és újong. Én részletesen emlékszem erre a napra és erre az órára, egészen tudatosan. Sok dolgot elfelejtettem az életemben, de az Istennel kapcsolatos élményeim megmaradtak nekem. És higgyétek el nekem, én is csak egy ember vagyok, mint mindenki más, de szeretném mindazokat, akiknek prédikálhattam, szeretném őket újra látni az Úrnál. És éppen ezért talán ez a sürgető ige hirdetés, béküljetek meg az Istennel. Mert itt, ezen a helyen megtapasztalhatjuk az Úrral való találkozásunkat. Hadd jöjjünk ő hozzá, hiszen ő senkit sem fog visszautasítani. Éppen ellenkezőleg azt mondja, jöhetek én hozzám, én megnyugvást adok lelkeiteknek, és felüdítelek titeket. Jó lenne, szép lenne, ha mindannyian így együtt lehetnénk az Úrnál. És hiszem, hogy Isten mindannyiunkkal meg fogja tenni. És hiszem, szeretném azzal a mondattal zárni, amely figyelmeztet engem, ha lenne itt még valaki, akiben Isten még nem kezdte el a munkáját, engedd meg neki, hogy ma kezdje el a szíveddel, a szívedben, és ő is megtapasztalod, hogy folytatni fogja, és be fogja fejezni is az ő visszajövetelének napjára. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Amen. Hadd álljunk fel. Hadd imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked bensőségesen, Uram, hogy még mindig hatékony vagy, hogy még mindig szólsz a te szavadon keresztül, még mindig hívsz, még mindig kegyelemben részesítesz, magadhoz vonzol, minden bűnt megbocsájtasz, minden vétket eltörölsz. Szeretet, Uram, érezzük a te jelenlétedet. Te itt vagy, imádott neked. Ajándékozd meg most mindazokat, akik felemelték hozzád a kezeiket, hogy hittel elfogadjanak téged, mint személyes megváltójukat. Hadd lássanak meg téged most a kereszten, és vegyék tudomásul, hogy te érettük is meghaltál. Te elfoglaltad az ő helyüket is, és helyettük felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És a következő pillanatban, amikor a lándzsa átfúrta az oldaladat, és a vér folyt a megváltásért, mi is meglettünk békélve Istennel. Te is, akik most felemeltétek a kezeteket, már is meglettünk, tetek békélve ott Istennel. Fogadjátok el most a megbékélést és a megbocsájtást. És az Úr ajándékozzon meg benneteket egy olyan imádsággal, bármikor is legyen az egy imádsággal, amíg magatok is meg nem kapjátok a bizonyosságot a Szellem által, hogy az ő tulajdonai lettetek. Hiszen már is azok vagytok, de az Úr meg akarja adni nektek a bizonyosságot, személyesen nektek. Aztán nem csak a Bibliában áll írva akkor, nem csak a prédikátor mondta el, hanem nektek is megvan ez a személyes bizonyságotok, hogy az Úr tulajdona vagytok, vagy az lettetek. Nagy Istenem, együtt kérünk téged, kezdj el valami újat mindannyiunkban. Imádkozunk egy új élményért, Uram, te veled. Uram, imádkozunk azért, mert szükségünk van rá. Közelebb szeretnénk kerülni hozzád, a te rendelkezésedre állni, az időnkkel, a vagyonunkkal, mindennel, amink van. A tiéd szeretnénk lenni. Hűséges Uram, köszönöm, amit te ebben az imaórában tettél. Te nagy dolgot tettél. Magasztalva és dicsőítve legyünk a te neved. Most együtt imádkozunk egész Európáért. Imádkozunk minden hívőért, és mindazokért, akik még hívőkké lesznek, Uram. Mert így fogalmaztad meg a főpapi imádságban. Így juttattad kifejezésre, hogy nem csak ő érettük imádkozom, hanem mindazokért, akik az ő szavuk által hitre jutnak. Szeretet Uram, így imádkoztál a János 17-ben azokért is, akik még hívőkké lesznek. Uram, ebben az időben elhihetjük, ahogy az írás mondja, hogy a te ígéreteid mind beteljesülnek, és számolunk azok beteljesülésével. Most oda szenteljük magunkat te neked, mindannyian, akik ma itt vagyunk, újra oda szeretnénk szentelni magunkat te neked, felajánlani magunkat neked, tisztíts meg minket, szentelj meg minket, és gyere el hozzánk a szent kenet, a magasságból jövő erővel, és illesz be minket élő tagokként a te testedben. Te légy a fej, dönts, uralkodj, irányíts mindent a te tanács határozatod és tetszésed szerint. Különösen a német nyelvű országokért imádkozunk most. a reformáció idején megáldottad ezt a területet, útat nyitottál, most a te szavad visszatért az óceánon túlról, szinte oda, ahol jó 400 évvel ezelőtt különösen újjá élett. Szeretett Uram, a te útaid csodálatosak. Csak egy kívánságunk van, részessé lenni annak, amit cselekszel, amit végzel. Imádkozunk minden szomszédos országért, Franciaországért, Belgiumért, Hollandiáért, Luxemburgért. Imádkozunk egész Közép-Európáért, a Szovjetunióért. Ó, Uram, most együtt imádkozhatunk abban a hitben, hogy elkezdted az utolsó diadalmenetedet. Hiszen számíthatsz ránk, Uram, sokszor csalódást okoztunk neked, bocsáss meg nekünk, mert tudjuk, hogy neked nehéz még egészen megbízni bennünk, mert túl sokszor cserben hagytunk. Segíts nekünk, Uram, fogadj el minket olyannak, amilyenek vagyunk. Tégy minket hűségesé, tégy minket őszintévé, vértesz fel minket, védd el mindazt, ami köztünk is lehet, és vezess minket a szellemed által. Cselekedj is, uralkodj közöttünk az életünkben. Igen, és rád bízzuk a te művedet. A rendelkezésedre állunk. Cselekedj velünk, mindannyiunkkal, a te terved szerint. Magasztalva légy, Uram, mindenható Isten, a Jézus Krisztus, ami Urunk nevében. Amen.